A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Nemes Gábor, a Klubrádió spanyolországi tudósítója van velünk. Szervusz!
Szervusz, jó estét!
Amiről pedig beszélünk, ez a, nem tudom, Magyarországon mennyire terjedt el. Én amikor először az El Paisban láttam, akkor hideglelősen próbáltam lefordítani és megérteni, hogy mi az a hideg csepp. Na most az, hogy mi az a hideg csepp, azért már elég sokan tudják a világban azóta, hogy Spanyolország kapott a nyakába egy nagyon rendes vihart, egy árvizet, sőt többet is, és hát ebből olyan politikai cirkusz kerekedett, amilyen egyébként várható volt, és hát, hogy mondjam, itt több dolgot is lehet vizsgálni majd egyrészt, hogy mennyire van még egy ilyen, hogy mondjam, csak viszonylag jól működő ország is fölkészülve ezekre a katasztrófákra, illetve hogy hogyan befolyásolja a politikai életet mindaz, ami a klímaváltozás jelent vagy hoz magával. Mert gondolom, itt is erről van szó, ugye?
Igen, igen, természetesen van egy klímaváltozással összefüggő alapoka, amire aztán sok-sok egyéb okra rakódik. Hát az alapok az az, hogy ugye az általános felmelegedéssel ugye a földközi tenger is melegebb, mint szokott lenni. Akkor, ha melegebb, akkor nagyobb a párolgás, nagyobb víztömeg jut a levegőbe, és ezek aztán, ez az a bizonyos hideg csepp, a hegyeknél, a spanyol hegyeknél, a partmenti hegyeknél összeütköznek a hideg szárazföldi levegővel. Na és akkor ebből van egy eső, de hát így, miután nagyobb víz van ott a levegőben, nagyobb tömegű víz is zúdul le, és hát ez az, ami aztán kiváltja ezt. Tehát ilyen volt már korábban is, mindig van, csak ez most gyakoribb, meg főleg sokkal súlyosabb, mint korábban.
Hát megpróbáltam utána nézni, 1987-ben volt a korábbi rekord, az is november, 817 mm esett le 24 óra alatt, és 2018-ban volt még egy vörös riasztás, annak nem tudom, hogy mi volt az eredménye. Tehát tulajdonképpen itt egy mindig létező jelenségről beszélünk, ami egyre erősebb és egyre durvább.
Igen, és hát ugye nagyon fontos, hogy hol zúdul le ez a víz. Ha olyan területeken, ahol ez nem okoz nagy bajt, hát akkor ez egy átmeneti dolog. Ha olyan területeken, ahol emberek laknak, ahol városok vannak, és ahol sajnos ez az a nagy, ugye a valenciai árvíznek ez volt az oka, ezeken a területeken eleve nem szabadott volna építkezni. Tehát ezek árterületek, illetve ilyen vízmosások, amelyekben persze soha nincs víz, vagy normál esetben nincs víz, de aztán amikor jön egy ekkora víztömeg, az mindent magával ragad, és ide nem szabadott volna építeni. Ugye ennek van egy történelmi előzménye. 1957-ben volt egy hasonló özönvíz Valenciában, akkor a város is megszenvedte. De akkor utána kiépítettek a város körül egy csatornát a tengerig, és hát ez elvezette most is a vizet. És ott nem is volt semmi a városban.
De ott ment egy folyók át a városon, és hát azt el is vezették, ugye?
Igen, azaz. Hát azt nevezzük folyónak, de lényegében csatornát csináltak belőle. De a környező településeken ilyen nincs, illetve pont ahol ennek lenni kéne, ott most utcák és házak épültek évtizedeken keresztül, hát az ismert eredménnyel. Úgyhogy itt természetesen történelmi bűnöket fizetnek meg most olyanok, akik hát erről nem tehetnek.
Négy tartományt érintett, hogy finoman fogalmazzunk, a vihar: Katalónia, Andalúzia, Kasztília, La Mancha, Valencia, de Murcia és Malaga is kapott, ugye négyszer annyi eső esett le. Ja, egyébként még egy korábbi adat, találtam egy 1957-es meg nem erősített adatot, akkor 871 mm esett le 24 óra alatt, szóval csak még egy adalék ahhoz, hogy volt már ilyen, csak valamennyire szelídebb. Szóval ez a négy tartomány szenvedte meg igazából. Ennek az az oka, hogy ezek a területek vannak legközelebb a földközi tenger fölötti meleg levegőhöz, illetve az a terület ez, ahol a hideg csepp kialakul az északi jeges fuvallatok következtében?
Nem, hát ehhez ugye kell egy meleg tenger, és kell egy hideg szárazföld, és kellenek hegyek. Ahol nincs, ott ez a probléma így ebben a formában nem lép föl. Tehát tudnélik, a víz az nem mindig ott képződik, vagy ott zuhan le, ahol a legnagyobb pusztítást okozza. Abban a, azon a településen, ahol a legnagyobb pusztítás volt, ahol a legtöbben haltak meg Valencia tartományban, ott egyáltalán nem esett. Uh-huh. A víz a hegyekből zúdult át rajtuk. Tehát itt nagyon sok tényező összejátszása van. Itt volt azért még egy súlyos tényező, és hát ez az, ami politikai szerepet játszik ma, hogy hát ezt lehetett volna jobban menedzselni, lehetett volna jobban megelőzni, amit az is mutat, hogy a valenciainál nem volt riasztás, két héttel később, a napokban, Malagában volt. És ott sikerült is, rögtön kitelepítettek vagy 4200 embert, megtették az óvóintézkedéseket, nem történt olyan katasztrófa, anyagi kár se keletkezett annyi, mint Valenciában, ahol hát teljesen váratlanul ért mindenkit. Miközben, és ugye ez a borzasztó, a meteorológia, tehát a szakemberek, azok riasztást adtak ki. Idejében adták ki. Uh-huh. Amit az is mutat, hogy voltak községek, ahol hazaküldték a gyerekeket az iskolákból. Vagy például a valenciai egyetemet bezárták, meg bezártak egy csomó dolgot. Most Malagában is bezártak nem csak iskolákat, hanem bíróságtól kezdve mindent, és természetesen a metrót is már, ugye hát azt elárasztja a víz. De ez Valenciában nem történt meg, ott a helyi, egyébként néppárti kormányzat, illetve hát a fő felelős, a kormányzó, vagyis elnök, a néppárti tartományi elnök, az csak 20 óra 12-kor adott ki riasztást. Ugye ez egy ilyen, ezt a számot itt mindenütt mondják most Spanyolországon, miközben 6 órától kezdve hát katasztrofális dolgok történtek, és mindezt azért tette, mert déltől, ugye egészen azt hiszem délután, hosszú-hosszú, késő délutánig ebédelt, ugye a spanyol ebéd az sokáig tart, egy újságíróval beszélgetett, és ahelyett, hogy menedzselte volna az akkor már kibontakozó katasztrófát.
Ahogy olvasom, a spanyol meteorológia szolgálat már október 25-én kiadott egy vörös figyelmeztetést. 28-án volt egy narancs riasztás. 28-a után, már a másik, igen, a következő napon jött a vörös riasztás. Tehát igen, úgy van, ahogy mondod, ezek szóltak. És hát a néppártiak, már mint a helyiek, meg azt mondják, hogy a központi kormánynak kellett volna figyelmeztetnie őket. Tehát nem tudom, hogy miért nem elég a meteorológiai szolgálat.
De őszintén szóval ez egyáltalán nem igaz. Tehát ez a borzasztó, hogy itt belépett a pártpolitika, és innentől kezdve a legvadabb, hát nem tudok jobb szót mondani, hazugságok kerengenek. Szóval a miniszter ugyan valóban személyesen, tehát van, ott Spanyolországban van egy környezetvédelmi és zöld átmenet miniszter, ez Teresa Ribera, és miután ő lenne most az Európai Unió első alelnöke, ezt meg akarják akadályozni a néppártiak, és ennek érdekében most azt mondják, hogy hát ő az, aki ugye nem avatkozott benne. Most ez azért nem igaz, mert a helyettese viszont háromszor telefonált a helyieknek, hogy hát mégis nem csináltok valamit, és nem akartok valami központi vészhelyzet kihirdetést, ami egy nagyon veszélyes dolog Spanyolországban, már úgy értem politikailag, ugyanis ezek, itt 17 autonómia van, és ezeknek nagyon komoly funkciójuk, és nagyon komoly jogosítványaik vannak, és nem szeretik, ha ebbe a központ beleszól. Tehát, hogyha Sánchez miniszterelnök csinál valamit, és központilag elrendel valamit, akkor azonnal rá mondják, hogy ő egy centralizáló, és a önkormányzatok jogait csorbító valaki. Egyébként jellemző, hogy képzeld el, azzal a borzasztó váddal illették, hogy ő a spanyol Orbán. Hát ez hogy, hát, és ezt egyébként a néppártiak mondták, szóval itt ezzel riogatják a gyerekeket, hogy valaki úgy viselkedik majd, mint Orbán. Tehát itt most tényleg az történik, hogy a néppárti vezetés ugye rögtön kezdetben se tudta, hogy mit csináljon, mert Hát ez egy néppárti önkormányzat volt, amely hát csúfosan kudarcot vallott, hát nehéz volt mit csinálni. Akkor először elkezdték azt mondani, hogy hát igen, de miért nem avatkozott be a kormányzat. Aztán elkezdték mondani, hogy itten rosszul működött a meteorológiai intézet, szóval most már a szakembereket is elővették. Sajnos ez Spanyolországban nagyon gyakran előfordul, hogy nemzeti vagy konkrét technikai vagy éppen katasztrófa kérdések átpolitizálódnak, és ahelyett, hogy először megoldanák a problémát, mentenék a menthetőt, megszervezzék azt, amit ilyenkor meg kell szervezni, keresik a politikai felelősöket, próbálnak politikai tőkét kovácsolni belőle, és valahogy a néppárt most ezen a téren, hát kicsit én úgy érzem, hogy elgaloppozta magát. Tehát az a baj, hogy ma már, de ez így van most már hosszabb ideje, a néppárt mindent egy célnak vet alá, egy politikáját ennek alapján működteti. Ahelyett, hogy kivárna a következő választásokat, igyekszik minden alkalommal, amikor valami gáz van, megpróbálja megdönteni, megbuktatni a kormányt, a baloldali kormányt, amely nagyon kényes, nagyon labilis helyzetben egyensúlyozik. Ugye több nacionalista párt által kívülről támogatott kisebbségi baloldali kormányról van szó, és hát ugye itt könnyű, és mindig nagy a csábítás, hogy akkor valamilyen konkrét ügyben megpróbáljuk azt a archimédeszi pontot megtalálni, ahol kibillentetjük a kormányt a helyéről. Csak ugye ennek az az eredménye, hogy a néppárt minden létező kormánylépést megkontráz. Lényegében az egész politikája csak arra irányul, hogy Wessen Sánchez, a miniszterelnök, bukjon meg. Ennek előjelei már korábban voltak, de ez most kezdett egészen vaddá válni. Ráadásul, ez még tovább bonyolítja a helyzetet, létezik egy még a néppártnál is jobboldali, szélsőséges jobboldali populista párt, a Vox, mondjuk azt, hogy új fasiszta párt, és a néppárt állandóan oda sandít, hogy nehogy a Vox vegyen tőle szavazatokat, nehogy a Vox olyan helyzetbe manőverezze őt, amikor ő neki hát gyengeségről, meg nem tudom miről kell számot adni, és nem pedig azzal, hogy keményen föllépek a baloldal nemzetvesztő politikájával szembe. Ez egy eléggé rossz helyzet, eléggé rossz légkör, és nem volt Spanyolország mindig ilyen.
Valenciát említetted, mint a legdurvábban sújtott területet, de hát ott van még három, ugye, Andalúzia, Kasztília-La Mancsa és Katalónia, ahol te élsz, Barcelonában. Ott mi volt a helyzet?
Hát összehasonlítatlanul kisebb károk voltak. Hát ugye a halottak, most azt nem tudom most, mi a mai szám, 220 vagy mennyi, ugye ebből legalább 200, mint Valencia. Tehát ugye Castilla-La Manchában azt hiszem egy halott volt. Katalóniában egy se. Most Malagában szintén nem voltak halottak. Tehát nem összehasonlíthatók a dolgok, de például azért érdekes dolgok derültek ki. Barcelonában, ahol alapjában semmi nem volt, de például a repülőtér víz alá került. Tehát egy napig nem működött a repülőtér, teljesen víz alá került nem csak a kifutópályák, hanem az épületek egy része is. Ami hát eléggé furcsa, mert ezt a repülőtért eleve a tenger mellé építették, és én nem vagyok egy szakember, de a repülőteret úgy kell építeni, hogy az hát hogy mondjam, mindennek ellenálljon, mindig lefolyjon róla a víz. Tehát elképzelhetetlenek tartom, hogy ezt nem modellezték előre. De úgy látszik, itt is vannak, hát hogy mondjam, műszakilag nem megfelelő megoldások, amelyeknek többnyire politikai, sőt néha korrupciós oka van.
És akkor tulajdonképpen ugyanez érvényes Andalúziára, vagy Castilla-La Manchára. Most itt nem csak a halottakról beszélek, hála Istennek, ott, ahogy mondtad,
nem, nagyon kevés Andalúzia volt. Jól működött, jól szerepelt. Mondom, itt néha egészen kicsiny helyi nüanszokon múlik, hogy mi történik, hogy merre megy az a természetes vízfolyás, hogy az éppen egy utcán, egy keskeny utcán megy keresztül, ahol esetleg 4 méter magasra fölviszi a vizet, illetve hát a sarat, meg nem tudom mi mindent, vagy pedig hát úgy eloszlik, tehát nem lehet általános képet még egy adott tartományon belül se kialakítani. Valencián belül is voltak városok, települések, amelyek megúszták, és voltak, amelyek nem úszták meg, és egymástól pár kilométer távolságra voltak. Én abban, azon a napon pont ott voltam Valencia tartományban, kb. 20 kilométerre a legsúlyosabb dolgoktól, és én az égvilágon semmit nem éreztem aznap, viszont előző nap azt láttam, hogy az utcánkon, ahol voltam, ez egy tengerparti település, legalább 1,5 méter magasan állt a víz az utcán, de ez nem azért, mert hidegcsepp vagy nem hidegcsepp, ha esik az eső, ott mindig ez van, mert egyszerűen valahogy nem oldották meg a víz elvezetését, építették nyakra főre az egyre újabb és egyre csicsásabb házakat, és kis ilyen üdülőhelyeket, üdülőtelepeket, és hát speciál a vízelvezetés az nem kellően működött, úgyhogy állandóan kin van rakva egy tábla, hogy ez bizony, hát ha nem is árterület, de víz által elöntendő terület, hogyha olyan sok eső esik.
Van, ami az embert meglepte a reakcióban, az, hogy nem, hogy a düh fortyogott az emberekben, hogy az elit nem vizsgázott jól már, mint a vezetés, a tartományi vezetés. Mert hát azt azért nyilván mindenki tudja Spanyolországban, hogy mondjuk a katasztrófa védelemért nem Madrid felel helyben, hanem a központ.
Jó.
Igen.
Szóval, hogy igen. Nem, azt látták az emberek. Tehát múlt szombaton 130 ezer ember követelte Valenciában a helyi kormányzat vezetőjének, Carlos Mazonnak a lemondását.
Jó.
Elég keményen.
És akkor mivel magyarázod azt, hogy egy Sánchez is lement a tüntetőköz, és megjelent a király a királynéval. És megdobálták őket.
Mint a király már lehet tudni, hogy miért.
Igen.
Ezt a jobb oldal szervezte, a Vox szervezte. Meg, tehát nagyon könnyű akkor, amikor az emberek dühösek, amikor elkeseredettek, amikor tényleg borzasztó dolgok történnek velük, és amikor tényleg nem segítenek kellően. Azért az nem úgy van, hogy csak a helyi kormányzat hibázott. Én azt hiszem, hogy nem volt elég a központi intézkedés, vagy nem volt idejében elég, vagy azért a hadsereget be lehetett volna korábban vetni, az is, ilyenkor órák is számítanak, ilyenkor egy kis tétovázás is nagyon komoly negatív hatással járhat. Szóval én azt hiszem, hogy egyrészt mindenkinek van sara ez ügyben, de azért azt el kell mondani a központi kormányzatról, hogy ő nem mutogatni kezdett, hanem azt mondta, hogy most először oldjuk meg a helyzetet, majd aztán nézzük meg, hogy ki, mikor, miért, mit csinált. És a másik, hogy itt volt egy nagy baloldali, vagy egy jobboldali tüntetés, kiprovokálták, tehát oda mentek emberek, nem kell ez nagy ügy, oda küldök 20 aktivistát, és elkezdek olyan dolgokat skandálni, amelyek rezonálnak a helyekre, és akkor a dolog bármi is működik. Nem véletlen, hogy ez a másik tüntetés, ami szombaton történt, ott már nem a központi kormányzat, amikor 130 ezer ember vett részt, ott már tényleg a helyi vezetést akarták leváltani, és hát a politika az, hogyha rátelepszik egy ilyen katasztrófára, az abból mindig baj van. Ezt nem, akkor már nem lehet jól csinálni. Ha elkezdik egy katasztrófa okainak, vagy következőnek felszámolásánál a politikai szempontokat is érvényesíteni, akkor abból előbb-utóbb sárdobálás lesz minden szempontból. módon, tehát úgy is, hogy valóban sárdobálnak a királyra, és úgy is, hogy elkezdődik egy politikai sárdobálás. Egyébként ennek már volt egyszer volt egy előjele, egy egészen más téren. Nyáron megvádolták Sánchez miniszterelnök feleségét, pontosabban ilyen eléggé gyanús internet oldalak és eléggé gyanús följelentéssel foglalkozó szervezetek, ugye azt mondták, hogy ő valamilyen korrupciós ügybe vett részt, az egyetemen, ahol tanít, ott olyan embereket hozott helyzetbe, akik nem méltóak, ő maga is egy olyan posztot kapott, ami nem méltó, de egyébként ő egy eléggé jó nevű szakember, és ez volt az, ami kiváltotta azt Sánchezzel, hogy azt mondta, hogy na jó, hát akkor ez az a pont, ahonnan már nem éri meg nekem csinálni, amikor már a családomat is bevonják, és akkor 5 nap gondolkodási időt kért. Jó, ebben valószínűleg volt egy darab teátrális gesztus is, de az alapja tényleg az volt, hogy elkezdődött egy olyan szintű hát személyeskedés, ami már azt gondolta, hogy már nem éri meg. Amikor már a feleségem, a családom is érintett, akkor már talán nem éri meg, meg egyébként is olyan stabil a helyzete. De aztán azt mondta, hogy de, mégis csinálom tovább, viszem tovább, de kért egyfajta, hát hogy mondjam, újrakezdés, hogy fiúk, vannak dolgok, amiket be kell tartani. Családhoz ne nyúljunk, ne személyeskedjünk, egyáltalán ne menjünk le kutyába. Na most az a baj, hogy ennek az égvilágon semmi fogadatja nem lett. Nota bene a felesége elleni jogi eljárás folyik, miközben hát ilyen ügyekben nem szoktak jogi eljárást kezdeni. Tehát azért itt nem egy olyan nyilvánvaló korrupciós ügyről volt szó, amiben tucat számra van Spanyolországban. A néppárti kormány alatt az egész néppárti vezetés a maffia fizetési listáján volt, és mégse történt semmi. És itt akadt egy olyan madridi bíró, aki azt mondta, hogy de ennek a dolognak a végére kell járni, és nem nyugszik addig, ameddig ebből valami nem lesz, és folyik egy végtelen történet, és sajnos akkor, amikor egy társadalom ketté szakad, akkor ennek van hatása. Vannak tömegek, akik ezt elhiszik, vannak tömegek, akik ezt hinni akarják, vannak tömegek, akik eleve érzelmi alapon ítélik meg az összes ilyen problémát. Hát ez a trumpizmus.
Ide térjünk vissza pár perc múlva, csak egyébként még a károkhoz visszatérve, egész szörnyű, ami történt, mert állítólag Spanyolország történetének a legnagyobb biztosítási kifizetése jön most, 44 ezer autó ment tönkre, hogy mennyire az mindegy, mert ugye kicsit összenyomódott, belement a víz, hát az már használhatatlan. 21 ezer lakóház, 12 ezer üzlet. Szóval itt nagyon komoly történet van, de hogy állnak most egyébként? Tehát a rometakarításban állítólag 15 ezer katona, rendőr meg csendőr vesz részt. Én a november elejé adatokat láttam, ott azt írták, hogy szükségkonyhák vannak az utcákon.
Most is,
és a csapvíz még nem iható.
Hát nem minden. Szóval Spanyolország nagyon nagy ország. Tehát itt lehet, hogy egy vagy két településről van szó. De hát a baj az, hogy ilyenkor tényleg ez ezért egy szakma katasztrófa elhárítás. És nagyon sokan önként mozgósították magukat, és elindultak lapáttal, seprűvel, nem tudom mivel, hogy segítsenek azoknak, akik ott vannak. És segítettek is, és van, aki, és küldtek élelmiszert. Hát például a boltok sem működtek, ugye? Kért élelmiszert, ruhát, ruhából annyi van, hogy már tunát lehet, vagy tezsót lehet vele rekeszteni, de az a baj, hogy ezt azért lehet jól is csinálni, meg rosszul is. Hát például ugye, amikor elkezdték lapátolni a vizet és a sarat, akkor ez bement a csatornákba. Hát hova ment volna, hova lapátolták volna. De ez veszélyes. Ez a sárot megszilárdul, elzárja a csöveket, és akkor aztán hatalmas károk képződnek. Hát ott az nem lehet, akkor minden csövet ki kell szedni, szóval próbálják az embereket valahogy irányítani, hogy ezt a segítséget valamilyen módon mégiscsak szakszerűen csinálják. De az igazság, hogy ezt erre vannak kiképzett és szakszerűen fölkészített emberek és szervek, és ezeknek kéne ezt csinálni, és ha ezek bármilyen okból nem csinálják, és teljesen mindegy, hogy ez politikai vagy személyi, vagy egyéni, vagy nem törődömség, akkor ott nagyon nagy bajok vannak, és akkor ennek nagyon nagy halmozott hatása lesz később, mint ahogy van is. És hát igen, ez pénzügyileg is egy komoly érvágás lesz nagyon sok embernek, és nagyon sok embernek ugye az egész addigi fölépített élete, vagyona, egzisztenciája elsodródott. Ezt abszolút 100%-osan helyreállítani szinte lehetetlen. Ez egy állandó gyúanyag lesz, ez egy állandó feszültségforrás, és azért itt a halálesetek számát azért azt se becsülném alá. Azért itt most többen haltak meg, mint abban, ami a robbantás sorozatban, ami ugye Spanyolország történetének a legnagyobb drámája volt 2004-ben, amikor Madridban felrobbantották a vonatokat. Méghozzá ugye azok arab, vagy mondjuk így iszlám szélsőségesek voltak. És az máig egy ilyen nagy traumája a spanyol társadalomnak, és ez most sokkal nagyobb. Nem tudjuk, hogy ebből mi lesz. Még mai napig, 20 évvel, vagy 21 évvel az esemény után, ez még mindig egy politikai gyúanyag, még mindig egymás szemére hányják, hogy te ezt csináltad, te azt csináltad, te akkor ezt mondtad, te azt mondtad. Hát akkor bukott meg egyébként egy néppárti kormány, mert próbálta az ETA-ra, a baszk nacionalistákra tolni az egész robbantás sorozatot. Tehát én azt hiszem, hogy ezt még sokáig rágni fogja, nem csak a politikai elit itt, hanem a társadalomnak is ezen még nagyon sokáig tart, amíg ezen túlteszi magát. Nyilván addig, ameddig minden kérdés meg nem oldódik, és ez évtizedek, amíg ezek megoldódnak. Tehát eltűnt egzisztenciákat, eltűnt házakat, nehezebb helyreállítani, mint egy új autót venni.
És ráadásul még vannak, ahogy olvastam, eltűnt személyek, gyerekek is.
Benne. Így van, valahol ott a sár alatt, igen.
Igen. Visszatérve a megosztott társadalomra, ami hát, hogy mondjam, csak pontosan írja le, ami a nyugati világban máshol is történik, tehát Spanyolország már régóta nem egy Európa nyugati részén lógó, de attól kicsit idegen földrész, hanem komolyan és minden szempontból része Európának. És itt, amit a Sánchez miniszterelnök feleségével kapcsolatos, hát hogy mondjam, csak féligasságokról, vagy egész hazugságokról, perről, vádaskodásokról mondtál, az ugye leképezi azt, hogy hogyan terjednek, az egyébként a 90-es években Oroszországban elterjedt kompromatoknak az intézménye, vagy intézményei, vagy sorozatai. Magyarországon ezt most éppen a Magyar Péter környékén látjuk, amikor ide-oda mennek, mindenki gyárt kompromatot a másik ellen. Ez Magyarországon így még eddig soha nem fordult elő. Spanyolországban mi ezzel a helyzet? Azért is kérdezlek téged erről, mert ugye te voltál Oroszországban tudósító. Tehát, hogy mondjam, csak első kézből tapasztalatod azt, hogy ezek hogy alakulnak ki, a kompromatok rendszere, mire képesek, mikor használják, illetve, ugye ez a második lépcsőfok, mikor nem kell használni, és akkor még hatékonyabb.
Hát azért Spanyolország egy jogállam, tehát ezt szögezzük le, vannak negatív jelenségek, vannak veszélyes folyamatok, de azért ez még mindig egy jogállam. Két olyan probléma van, ami hát súlyosbítja a helyzetet, vagy speciálisá teszi a helyzetet. Az egyik az, hogy ez egy hát szövetségi állam, tehát ez 17 autonómiából áll, és ezeknek nagyon komoly autonómiájuk van, nem mindenkinek ugyanannyi azok a jogai, ki mit tudott kivívni magának, a katalánok most éppen azt akarják, hogy legalább annyi külön joguk legyen, mint ezek pénzügyi jogok természetesen, mint a baszkoknak. És van még egy szempont, vagy még egy elem, a bíróságok, amelyek ugyan egyrészt függetlenek, másrészt azon eléggé kicsit jobbra húznak, és elég komoly politikai szerepet is játszanak. Vagy abban, hogy kenik a jobb oldalnak a hát eléggé nyilvánvaló ügyeit. Nem mindegy persze, van, amit nem tudnak. Vagy abban, hogy a baloldali politikusokat hát erőteljesebben veszik elő, és például rácuppannak olyan ügyekre is, amely nem kell. Vagy, és hát ugye van a legfontosabb, amit nem említettem, hogy itt nem egyszerűen tartományok vannak, nem egyszerűen autonómiák vannak, hanem itt vannak nemzetiségek is. Tehát a katalánok, a baszkok, bizonyos szempontból a galíciaiak, sőt, hát ha megkaparom, talán még az andalúzok is, magukat hát nem teljesen a madridi központ alá tartozó spanyoloknként kezelik, nem úgy látják magukat. Voltak és vannak függetlenségi törekvések, és ez mind-mind rárakódik erre az egészre, és ez mind bonyolultá teszi. Tehát amikor például kérdezed a kompromátokat, igen, vannak kompromátok, sőt, hát van egy ez is egy érdekes helyzet, egy egykori bíró, egykori rendőr, főrendőr, akiről kiderült, hogy az égvilágon mindenkit lehallgatott, jobb baloldalt, kormányt, ellenzéket, mindenkit, és mindenfajta anyagokat rendelkezik, és ezeket be is vetette. Néha anyagilag, néha politikailag, mikor mi jött. Hát úgy néz ki, hogy most börtönbe kerül, volt is börtönben, meg előzetesben, de azért ez azt mutatja, hogy itt a kompromátnak is van lehetősége. Egyébként csak csendben mondom, a Pegazust itt is bevetették. Például nacionalista függetlenségpárti politikusokkal szemben is. Tehát igen, ez egy jogállam, rengeteg problémával, az igazságügy az egyik ilyen probléma, tehát az, hogy az igazságügyi rendszer átpolitizálódott, hogy éveken keresztül nem lehetett a normál működését biztosítani, mert 5 éven keresztül az a szervezet, vagy az a szerv, amelynek a bírókat és a legfelsőbb bírókat ki kéne nevezni, az lényegben működésképtelen volt, vagy pontosabban működött, de úgy működött, hogy már nem felelt meg semmilyen jogi normának, mert a néppárt nem engedte, hogy föltöltsék új emberekkel, mert neki az jelenlegi többség megfelel. Ez kicsit olyan, mint az amerikai legfelsőbb bíróság. Tehát ezek mind olyan dolgok, amelyek kicsit törékenyé teszik ezt a spanyol demokráciát, megspékelve mondom, egy Voxal, egy szélsőjobb újfasiszta párttal, amely minden társadalomban és minden politikai rendszerben egy veszélyforrás, vagy azért, mert önmaga veszélyforrás, vagy azért, mert föllazítja azokat a tabukat, amelyeket a mainstream központ középpártok eddig azért mégiscsak betartottak. És hát sajnos Spanyolországban az a helyzet, hogyha például van egy lesz a következő választás, és a néppárt és a Vox együtt többséget szerez, akkor a néppárt simán összebutorozik a Vox-szal. Mint ahogy ezt tette már tartományokban.
A kompromatok megjelenése, illetve a népszerűsége mást is jelent, azt tudnélik, amiről Hannah Arendt beszélt korábban, persze, hogy korábban, hiszen 75-ben halt meg, és mennyi mindent látott előre mégis. Szóval, hogy a propaganda hazugságoknak, vagy mondjuk a kompromátok állításainak nem az a legfőbb veszélye, hogy az emberek elhiszik, hanem hogy már nem hisznek el semmit, és ez is a cél. Ennek következtében a kialakuló buborékokban mindegy ilyen hitbizományok alakulnak ki, minden társasága saját főnökeinek vagy vezetőinek hisz, és semmiféle tény ebben a hitben nem ingatja meg őket. Ugye ennek a egészen elképesztő következményeit látjuk a Egyesült Államokban, de Spanyolország nem az Egyesült Államok. És Európa még mindig nem az Egyesült Államok ebből a szempontból. Sose hittem volna, hogy ilyet mondok, de hát ez a helyzet. Szóval ez a hitalapú megközelítés, az igazság jelentőségének az elmosódása, vagy a képtelenség arra, hogy valamit igazságnak fogadjunk el függetlenül a saját hiteinktől, ez mennyire írja le a spanyol társadalmat most?
Még nem, de ezen az úton vannak sajnos ők is, tehát ez persze változhat. Tehát vannak olyan megrázó események, amelyek ezt föltartóztatják. Hát már említettem ezt a bizonyos 2004-es vonatrobbantást. Ott tényleg abba bukott bele az egyébként magabiztosan a választások felé galoppozó néppárti kormány, hogy megpróbált egy hazugságot ráerőltetni a spanyolokra, nevezetesen, hogy ez az ETA, a baszkok voltak, és hát ez kiderült, hogy nem megy. Tehát ezt legalábbis ezen a ponton akkor nem nyelték le a spanyolok. Azt mondták, hogy na nem, hát azért ne nézzetek minket gyereknek. És a néppárt elvesztette a választást. Tehát ez még egy más korszak volt, nem tudom, hogy mi lesz. Egyébként más korszak volt más szempontból is. Mondok egy történelmi példát, amikor 1996-ban Felipe González, a szocialista miniszterelnök, elvesztette a választásokat, akkor még felhívta a katalán nacionalista pártnak, aki egyúttal Katalónia vezetője is volt, vezetőjét, Pujolt, és azt mondta neki, hogy hát járulj hozzá, hogy a néppárt kormányozni tudjon, nem belépni a kormányba, mert mindig kívülről támogatták a kormányokat ezek a katalán nacionalisták, azért, mert Spanyolországot kormányozni kell. Azok még más idők voltak, hát akkor még azért emlékeztek az emberek a frankóizmusra, és a demokratikus vívmányokat egyrészt komolyan vették, másrészt tudták, hogy azok nagyon sokat jelentenek. Ez sajnos elmúlt. Maga az a tény, hogy a Vox előállott, hogy a frankóizmus valamilyen formában fölüti a fejét, és nem úgy, hogy egy párton belül ottan vannak emberek, akik néha valamit pusmognak, hanem mint a néppárton belül, mert ugye ezek néppártiak voltak, abból szakadtak ki, hanem önálló párt, és egy komoly párt, tehát amely 10%-okat hoz a választásokon. Ez, igen, ez egy intőjel, mint ahogy az is egy intőjel, hogy teljesen szét hát forgácsolódott a politikai szféra. A baloldal az mint mindig ugye osztódással szaporodik, az tényleg elképesztő, hogy a baloldal képes magát perceken belül most a szocialistáktól balra álló baloldalról beszélek felszámolni. És hát azért mindennek van még egy alapja, amiről te nem szóltál, de ami szerintem az egésznek az egész folyamatot elindította, a gazdasági alap. Tehát nem véletlen, hogy ezek az indignáldók, a felháborodottak, azok gazdasági okokból voltak felháborodva, mert úgy érezték, hogy egyre rosszabbul élnek, vagy nem élnek jobban, miközben szemmel láthatóan a gazdagok egyre gazdagabbak, szétnyílt az olló. És ez a folyamat elkezdődött Amerikában, és elkezdődött Európában, és Európában persze sokkal nagyobbak, sokkal erősebbek voltak a szociális jóléti állambástyái, mint Amerikában. De azért Reagan és Thatcher elkezdték azt a folyamatot, amely lényegében a jóléti állam leépítését irányozta. Valószínűleg az volt a kiinduló alap, most ez egy feltevés, hogy szemmel láthatóan összeomlott az alternatíva, vagy az alternatívának hit szocialista rendszer a Szovjetunió, és innentől kezdve hát, mindent le lehet nyomni az emberek torkán. És ugye 1970, a 70-es évektől kezdve gyakorlatilag nem nőtt az életszínvonal az Egyesült Államokban, és Európában is nagyon-nagyon lassan, miközben iszonyatos vagyonok halmozottak föl mind a két helyen, miközben iszonyatos termelékenység növekedés volt, miközben lehetett volna a korábbi tőke munkabér arányt föntartani, de nem, ez megszűnt, és valahogy ebből nőttek ki egyrészt a baloldali indignáldók, tehát a fölháborodottak, és ebből nőtt ki a trumpizmus is. Most egy történelmi párhuzamot hozok, biztos sokan morogni fognak, hogy hát ez azért túlzás. A 29-33-as válság után is, a múlt században, egyrészt megjelent a New Deal, Rooseveltnek az új jóléti állama, egy másik irány, és megjelent a fasizmus, vagy megerősödött, vagy hatalomra került. Tehát én azt hiszem, hogy ezek bizonyos párhuzamok vannak, de az kétségtelen, és az a párhuzam áll, hogy mindennek egy nagyon mélyen fekvő gazdasági és elosztási bázisa van. Ez az, ami ezt az egészet hosszú távon is élteti. A legkülönbözőbb formákban nyilvánul aztán meg, hogy erre milyen reakciót, milyen választ adnak a társadalmak. De ez az, ameddig nem változtatnak, addig ez mindig újra és újra elő fog jönni.
Nézzük meg még a szocialista kormány, a kisebbségi szocialista kormány helyzetét, mert ebben a helyzetben benne van az a fenyegetés, amiről te beszélsz, és hát egy jövendő új választáson dacára annak egyébként, hogy a valenciai néppárti kormányzó hogyan vizsgázott, vacakul, ugye? Ennek ellenére még egy Vox néppárti tandem győzhet, és akkor minden sokkal durvább lesz. Ugye a szocialisták összeálltak a katalánokkal, vagyis a katalán függetlenségpártiakkal, ami szintén egy veszélyes dolog, ugye, mert ezek a pártok vagy pártocskák vérszemet is kaptak, és nem mindig tudták, hogy meddig, vagy hol van a fal, ameddig érdemes elmenni, amíg ők is befolyásolni tudják a kormányt, mert ha túloznak, akkor hogy a kormány is felbomlik, és ők sem kapnak semmit, stb. Stb. Hogy áll most ez a szövetség?
Hát először is ez nem igazi szövetség. Tehát ez a baloldali kormány, amelyben a szocialisták és a Podem van benne, ugye, vagy nem a Podemos, hanem most már annak az utódpártja, ez lényegében ez kisebbségi kormány, és a különböző nacionalisták, köztük a katalán nacionalisták csak tolerálják. Van, amelyik támogatja, de általában inkább csak tolerálják, és a jobb oldalnak tulajdonképpen nagyon jók a kilátásai arra, hogy a következő választáson nyer, miközben azért tegyük hozzá, hogy ugye 47 éve van demokrácia Spanyolországban, és ebből 27 évet a szocialisták kormányoztak. Azért ez egy komoly teljesítmény, akárhogy nézzük. De ezek a nemzeti és nemzetiségi problémák, ezek mindig a jobb oldalnak az ütőkártyái. Tehát a Vox nem lett volna, ha nincs katalán függetlenségi mozgalom. Tehát valószínűleg akkor nem jön létre. Azért lehetett egyáltalán, mert a spanyolok, vagy a nem Katalóniában élő spanyolok megijedtek, vagy dühösek lettek. Nem akarnak még egy baszkföldet. Baszkföldön volt egy nagyon komoly függetlenségi mozgalom, amely ugyan megszűnt, de azért, mert gazdaságilag rendkívül sikereket ért el, mert például a pénzek elosztásáról, az adóbevételeik elosztásáról ők döntenek. Ugye. Az az érdekes, hogy Katalónia és Baszkföld a fejlett tartományok közé tartoznak, tehát ők azok, amelyek bizonyos mértékig ugye ellátják a többieket, ahonnan transfer van a többi tartományba, és nagy probléma és nagy kérdés, hogy ezt a transfert kivezényli. Hogy ezt a központ dönti el, és elvon pénzeket, és Katalóniát hát kvázi bünteti, vagy pedig valamilyen egyensúlyt sikerült találni. És az a helyzet, hogy ezt az egyensúlyt nagyon nehéz megtalálni, de legalább a szocialisták erre valami fajta kísérletet tettek. És a nemzetiségi pártok, vagy a függetlenségi pártok, pont úgy, mint a szocialista párt, kényszerpályákon mozognak. Azért ez egy ilyen csiki-csuki helyzet, mert például itt van ez a Junts, a Puigdemont volt katalán elnöknek a pártja, amely bármelyik perze megbuktathatja a kormányt. De ezért a megbuktatásig nem akar eljutni. Rengeteg ponton zsarolja, a költségvetés most például áll miattuk, de azért ha a feszültség ugyan neki jobb, de azért ha ha azt látják az emberek, hogy a függetlenség mozgalom nem vezet sehova, viszont a megbékélési katalonia jól jár, és az egyetlen lehetőségük, hogy hatalomra hozzá segítsék a szélsőjobbot, mondjuk a Vox-t is, és akkor rajtuk van a bélyeg, hogy ti voltatok azok, akik ránk hozták a Vox-t, akik ugye aztán végképp semmifajta független, nem hogy függetlenséget, hanem semmifajta autonómiát nem akarnak. A Vox autonómia ellenes párt, ő egy központi Spanyolországot tud csak elképzelni, ahol mindenkinek coki, és mindent Madrid dönt el. Ez egy olyan helyzet, ami nagyon áttekinthetetlenné és bonyolultá teszi az egész spanyol politikai helyzetet, amelyre a legfontosabb mutató az, amit mondhatok, hogy instabil. Tehát az, hogy kisebbségi kormány van most, jó, hát előfordul. De már az előző, már a néppárt is kisebbségi volt. Tehát itt nagyon-nagyon képlékeny a helyzet, és ez is egy olyan szituáció, ami mindig sajnos segíthet azoknak, akik azt mondják, hogy de hát én majd kemény kézzel, majd én. Ez a veszély egyelőre még nem látszik, mert a jelenlegi néppárti vezetőről mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy keménykezű lenne, de minden változhat. És vannak a néppárton belül is pici Trumpok, akik akár át is vehetik a vezetést.
A spanyol jobboldal és szélső jobboldal mennyire örül Trump sikerének, és mit tud ebből, már ha nagyon örül, mit tud ebből lehúzni magának?
A Vox az örül neki, természetesen a Vox, sőt, hát ők abszolút partnerek. A néppárt nem, hát azért a néppárt, ha ő kormányra akar kerülni, akkor ő egy európai ország kormányzója lesz, egy európai kormány, amelynek az európai érdekek, hát azért nagyon fontosak. Azért ne feledjük, hogy Spanyolország, Olaszország mellett a legnagyobb haszonélvezője például ezeknek a helyreállítási alapoknak. Tehát ide hatalmas pénzek jönnek. Spanyolország gazdasági föllendülése nagyon erőtesen összefügg az Európai Uniós tagságával. Ők nagyon jól kihasználták azt, amit nekik az Unió jelentett. Őnekik Trump nyilvánvalóan, mint minden európainak, csak problémát okozhat. A Voxot valószínűleg ez nem annyira érdekli. Ugye ez az érdekes ezekkel a jobboldali populista pártokkal, hogy néha úgy elgalopozzák magukat, és abszolút nem érdekli őket a nemzeti érdek. Miközben ők a nemzeti érdek egyetlen képviselőnek kiáltják ki magukat.
A nemzeti érdek itt azt jelenteni, hogy meg kéne úszni valahogy Trumpnak a vámjait, mert ugye, ami az európai országokat fenyegeti, az a minimum 10%-os vám.
Hát a vámokat, meg minden egyebet. Hát ez a Amerika nökát nagyjá tenni, és Amerika először, ez azt jelenti, hogy mindenki más, hát menjen a francba, és nem érdekes. És hát ez azért áll nem csak a gazdaságra, ez áll a politikára is, ez áll a például Ukrajna támogatására is, amelyben a Vox abszolút nem jeleskedik. Tehát igen, itt a Trump bizmus és a Trump az egy komoly veszély Európára, akárhonnan közelítjük, és itt nem csak a vámok, hanem Európa egész szerepe, helye. És nagyon nagy kérdés, és ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy milyen lesz a következő kormány, hogy kiket tud Trump leválasztani az Európai Unióról. Mert elvben csak Európával lehetne tárgyalni bármilyen gazdasági vagy egyéb kérdésről. Azok a problémák, amelyek Trumppal és a trumpizmussal jelentkeznek, ezek mind uniós szintű problémák, nem állami szintűek. Ha neki sikerül valamilyen módon kiszakítani egy-egy államot vagy egy-egy kormányt az európai egységből, az egy nagy siker lenne, és ez például, ezek komoly veszélyek, amikor ezekről a szélsőséges pártokról van szó, és például Melonit ugye ma mindenki egy ilyen pozitív figurának tartja, mert hát ugye ott van Olaszországban, és végül is hozza Olaszországot az Európai Unióba, tart egyfajta mainstream politizálást lehetővé teszi a bizottságot, meg hogy meg lehessen választani, tehát mindent lehetővé tesz. Na de elképzelhető, hogy egyszer majd nem fog, vagy nem akar ellenállni Trump szirén hangjainak, vagy úgy érzi, hogy Trumpot a saját belső pozíció erősítésére föl tudja használni. Szóval itten vannak nagyon veszélyes forgatókönyvek, és én nem becsülném le azt a veszélyt, ami a szélsőjobb populizmustól jön, már csak azért sem, mert látszik, hogy a néppárton belül is vannak erre hát fogékony elemek. Weber, a néppárt vezetője és a néppárti frakció vezetője azért elkezdett kacérkodni azzal a gondolattal, hogy bizonyos kérdésekben együttműködik a szélső jobbal, és ezt már meg is tette, és lehet azon merengeni, hogy ez csak azért van, hogy figyelmeztesse a mainstream partnerét, tehát a szocialistákat, a liberálisokat, a zöldeket, hogy fiúk, van más alternatíva is, de lehet, hogy nem. Ő eleve ilyen politikára vágyik.
Hát mondjuk, és ez lenne a vége itt lassan. Ahhoz, hogy le tudja választani Trump az egyes országokat, vagy az ország csoportról egyet-egyet, ahhoz adni kell nekik valami pluszt? Mondjuk, hogy ők nem fizetnek akkora vámot, vagy hogy?
Jó, hogy a technikai megoldás az nyilván abszurd, ez ki van zárva, de Trumpnak már az is elég, ha úgy tetszik, ha neki sikerül zavart kelteni, ha sikerül az egységet valamilyen szinten megbontani, hogy aztán ebből az életük profitálnak-e vagy sem, az jó kérdés. Én tartok tőle, hogy Trumppal ugyanaz a helyzet, mint a Habsburgokkal, ugyanazt kapták tőle a barátai ajándékén, mint az ellenségei büntetésként.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. További jó estét!
Szervusz, viszontlátásra!
Nemes Gábort hallották Barcelonából. A műsor Cselmeci Gábor szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.